15. fejezet. Nagy baj gyógyítja a kicsit. Bernát szabadabban lélegzett, csak a visszamaradt csizmája bosszantotta szörnyű módon. Nevetséges figurának tartotta magát mezítelen lábbal, mert most már a másik csizmát se veheti föl, nehogy úgy lépkedjen, mint az Ars Poetikában a Jambus vagy a Troheus. Vakarta a fejét, ej, málum, ómen, most már mi az ördögöt csinálott ő János javára. Rongyos ruhában, lyukas kalappal még mindig valaki az ember, de a csizma nincs rajta, még Napóleon is csak egy mezítlábos ember. Végig gondolt az emberiség történelmén, és csak egy vigasztaló momentumot talált, mikor Teleki Mihály uram futván a csatából, sietében nagy sárba lépik vala, ahonnan csak nehezen húzta ki egyik lábát, kihúzta pedig le nem csak a sárból, hanem a csizmából is. Na már mindegy, na, ha megtörtént, megvan, most már csak ki innen. Nesztelenül lépkedett az izsépi kerten végig, és anélkül jutott a házig, hogy valaki látta volna. Az udvaron nem volt tanácsos menni, mert ott cselédek hemzsegtek, tehát a ház hátra mögé került, szorosan meglapulva a Dőriék magas kőfal kerítése mellett. Egyetlen ablak nyílt innen Dőriék felé, éppen ki volt világítva. Zsiga bepillantott, és az egyik izsépi kisasszonyt látta, aki az asztalon egy kis fehér mopszlival hancúrozott, hempergette, simogatta, és egy kék pántlikát kötözgetett a nyakán. Zsigának akaratlanul eszébe jutott a csimpánz kalandja. Bizonyosan ez az ablak. Ellenállhatatlan pajkosság nógatta, hogy a megmaradt és már hasznavehetetlen csizmáját az ablakába tegye, csodálatos találgatások magvát vetve el ezáltal. Még csak egy-két lépés, és künt találta magát az országúton. Szabad volt már, mint a madár. No de hát, mihez kezdjem? Kinek panaszkodjék? Kit lázítson föl? Hiszen itt mindenki respektálja Dőrit, és félti tőle a Bőrit. Elmosolyodott, hogy mint Ovidius ő is versben gondolkozik, aztán megindult egyenesen a Tóth uram korcsmája felé. Az utca göröngyei kavicsai átkozottul szúrták a lábát, de csak ment lihegve, futni csak azért nem akart, mert feltűnést keltene. Egy csomó emberrel találkozott szemben, akik utána néztek a sötétben, és mint hogy a lába alatt nem kopogott a föld, mindjárt eltalálták, hogy valami mezitlábas vándorló legény. Tóth uramnál csak az egyik ablak volt világos, éppen vetkőződni készült már ő kegyelme, amikor bekopogott az ablakán. A vendéglősni az ágy szélén feküdt és csibukozott, a fal melletti helyet tartotta fönn az urának. Ki az odakün? És kinyitotta félig az ablakot. Én vagyok az egyik diák. No hát, ezerből is megösmerem a hangját. Na, megyek már, nyitom már, ad ide Johanna a kócsot, ott van a vánkosod alatt. Tóth uram magával vitte a gyertyát, és bebocsátván a diákot a nagyivóba, felette csodálkozék, hogy az mezitlábban. Ja, hát, nagy dolgok történtek, rettenetes dolgok. És elbeszélte sorjában Tóth uramnak az eseményeket. A derék férfiú ámult-bámult, és a mimikájával, nagyra kimerett szemeivel, fejvakarásaival és csóválásaival, ökölbe szorított kezeivel jelezte belső érzéseit. Hát a papok, mindig ezek a papok, pattant föl haragosan, aztán hirtelen a szájára ütött. Csendesebben beszéljünk, rógó, mert meghallja a feleségem, aki bigott asszony. Bomlik a papokért, és ott alszik most a szomszéd szobába, pedig ebben az egész dologban a pap a diabolus róté. Nem hiába tiltották ki a házból, a pap valami csényt követett ott el. Azért volt minden olyan sietős, majd kis ül, majd meglássuk, ha élünk. Mert az ilyen nem sokáig maradhat titokban. Három fertály évig se. Mit beszélön? Kiáltott föl Bernát, és égnek meredtek a hajszálai, csak nem gondolja talán. De bizony gondolom, rógó. Mert az emberek nem követnek el bűnöket ok nélkül. A violák violamagból támadnak, a káposzták káposztamagból, a kolompérok kolompérból nőnek, a bűnök is bűnből nőnek. Ha még a váró meg is teszi kapzsiságból, mi indította a papot egy ilyen veszéllyel járó tetre? aztán higgye meg, rógó humilléme, hogy a baroneszek is éppen olyan hamis bordából teremnek, ami nőbül Éva lett. No, csak jobb lett volna, rógó, ha múltkor az én csirkeimet eszik meg. Ány, ányest, mit akar most már az úr csinálni? Ha mindenek előtt ki akarom a barátomat szabadítani. És hány katonája és ágyúja van az úrnak? Ha nincs nekem egy se. Hanem azért jöttem, hogy adjon alám egy lovat, amin én bevágtassak patakra a butler gyámjához, fáihoz, aki hatalmas ember, és tudni fogja, hogy mit kell csinálni. Aztán, ha lehet, kölcsönözön egy pár csizmát. Tóth uram elkomolyodott erre, és a fejét rázta. Hát csizmát pedig nem adok, na most is hozott haza a tájai csizmadia Gibara uram, egy új borjú bolyőr lábbelit, herceg is fölvehetné, no? Hanem, ha azt megtudná, Dőri úr, hogy én az úrnak csizmát adtam, holnap engem minden pereputtyostul kikergetne a faluból. Lovat se adok az úrnak, hanem mondok egy okos szót. Lopjon el egyet a lovaim közül, a nyereg is ott van felakasztva a szögön az istálóba, hogy én lopjam el a lovát. Na, hát tudja, mi ketten, nemes emberek egymás közt tudni fogjuk, hogy volt, és az úr is vissza is küldheti a lovat, de a faluba úgy kell lenni, hogy ellopták a nyerges lovamat. Na, hiszen ért engem, na. Én majd mindjárt behívom a kocsis, hogy majd útban ne legyen, jöjjön a hátamat megkenni, úgyis ez az egy élvezetem van már csak a világon, amikor a hátamat kenik. Az úr addig elbújik a söntésbe, aztán kimegy, gyertyát visz háborítlanul, megnyergeli a vasdereszt, azt köd előttem, köd utánam, na. Hanem Rógó igazán próbálja meg egyszer, hogy micsoda élvezet az, ha az embernek a hátát dömöckölik. No, persze egy kis csömör, egy kis gyomorterhelés. Mindig kell hozzá. Színek van on, de az nekem mindig van. Há, ezek a papok. Hát nem megy ki az eszemből. Bernát ráállt a tervre, de hogy is ne állt volna rá, beszólítatván a kocsis sikerült láthatatlanul kiosonni az istálóba, ahol mindent megtalált, ami csak kellett. Fölnyergelte a lovat, és néhány perc múlva már vígan kocogott lovasával a Petrahó felé vezető úton. Petrahón túl a mostani József falva következett, akkor másképp hívták, általában egész Zemplénnek más formája volt. Most úgy néz ki a mappán, mint egy nagykarimájú lovagcsizma, amin őt Rákóczi viselt Bécsújhelyen. A múlt század elején egy pólyába burkolt csecsemőt mutatott a figurája. Bécsi ollóval szabdalták szét a dombos, völgyes, bűvös kertet, melyben kurucok teremnek. A Tiszán túli részt, Vist, Kenézdő, Zalkot környékét, lejjebb Csobajdot, Ladányt, Tardost, Szabolcshoz csapták. Ung is kapott valamit, az igaz, hogy cserébe a Szinnai járásért, hiszen az emberek ott is megmaradtak, ott is éreznek, búsultak, gondolkoztak, de legalább nem jártak az újhelyi megyegyűlésekre. Mert az a nagy sárga megyeháza rossz fészek, ottan költ a turul madár. Bernát egy ismerős pataki szekeressel találkozott József falván, üres mékasokat szállított valahová, és ott etetett a korcsma előtt. Mi újság, patakom? Kérdezte a fuvarostól. A fuvaros elmondta az összes friss híreket, hogy egy embert ma virradóra leszúrva találtak a Bodrog partján, és emiatt kijött patakra a tekintélyes vicispán Szirmai Tamás úr is, és hogy még most is ott van, no ezt az Isten küldte, oda örvendezett a diák. Talán éppen Fáji István uramnál van szállva, kérdezte a diák cserepes uramat. Nem, mert az uradalmi tisztartóhoz szállt, mivel hogy a Fáji István uram nagy bánatba vagyon merülve, és nem is hitta. Csak nem történt valami baja, tudakolá Bernát ilyetten. Hát, ahogy vesszük, dünnyögte cserepes uram, mert hát a tekintetes úr valami 1000 forintos tulipán hagymákat hozatott külső országokból. Tudom, Hollandiából. Én írtam a rendelő levelet, még húsvét előtt. Hát, jó van, megjöttek a hagymák a postán, vattákba, skatujákba burkolva. Ma reggel elkezdte ültetni a tekintetes úr, kivitte őket a kertbe, és a kertészház ablakába letette, míg a nekik való földet elkészíti. Amíg ő ottan piszmogott, lekuporodva, volt ott egy csomó tót munkása, akik éppen reggeliztek, s éme az egyik szemet vet a hagymákra, oda sompolyog az ablakhoz, elemeli onnan, fölosztják, fölmetélik bicskával, az megeszik Isten nevébe. Nehogy az ördög vigyel a gyomrukat. Hát képzeleti már most lelkem, ifjúram, hogy micsoda patáliát csapott erre a tekintetes úr. És hát az a furcsa, csodálkozék cserepes uram, hogy a tótok ették meg a hagymákat, az mégis a tekintetes úr kapott gyomorgörcsöket, de olyan rosszul lett, kérem a lássan, hát persze a méregtől, hogy orvosért futottak, és melegített zabzacskókat kellett a gyomrára rakni, és mert híre ment a városba, nevették is, sajnálták is a jó urat. Hogy ím hogyan értesült az alispán a betegségéről, inkább másúvé szállt. Ugyan szép négy lova van, akire lehiszom át. Tudilik, a vicispánnak van az a négy szép lova. Jaj, hogy hányják azok a fejüket? Széles rétrű lesznek, ugye? Meghiszem, cserepes uram, ugyan mekkora lehet? Hát van olyan, mint például innen patakig, akire lehiszom át annak a vörös ráknak. Vörös ráka szirmaiak címere. Fakad ki, cserepes, hát hogy bírt annyit összeollózni? Bernát elnevette magát, és megbiztatván a derest vágtatva iramodott patak felé, meg sem állva csak a fái kúrián. Ugyancsak sebesen jött, még éjfél sincs, némák a kakasok mindenütt. Az öreg úr még nem aludt. Fönn ült könyves szobájában a karosszékében, sóhajtozva, nyöszörögve bújában a tulipánhagymák miatt. Olyan szenvedélyes kertész volt, hogy azt hitte belebolondul ebbe a csapásba. Halván a lódobajt kitekintve az ablakon, de minthogy a szemei gyengék voltak, nem ösmeri föl Zsigát. Én vagyok, kedves bátyám uram, én vagyok. Ilyen későn, mondá panaszos szenvedő hangon. No hát, feküdjetek le, ne háborgassatok, mert beteg vagyok. Két pióca van most is a hasamon. Ha éhesek vagytok, költsétek föl a szakácsnét, szegény nénétek most feküdt le. Csak magam jöttem, Pista bácsi. S János? János bajban van. De már erre egyszerre meggyógyult Fáji István, mert azok közé tartozott, akiket a kis baj megbetegít, a nagy baj megacéloz, talpra állt. Nyöszörgő hangja érzessé vált, felugrott, s ráripakodott Zsigára. Ugorj hát, hamar ebatta, az beszélj de! Zsiga leugrott a lóról, és benyitott a szobába, mely egy gyéren világított meg két fagyú gyertya. Az öreg úr homlokán zöld ernyő volt, gyenge szemeivel így is csak alig látott. Forgós teremtette, kiáltott rá. Mi történt a lábaddal, Nebuló? Hát nem hallom a lépteidet. Mezitláb vagyok, Pista bácsi. Hát megvesztél? Dehogy csak egyszerűen nincs csizmám. Elvesztettem, amikor a fogságból szöktem. Ó, micsoda képtelen csacsogás, ez miféle fogságból? Hát beszélj hát sorjába röviden, értelmesen. Hát csak el kellett mindent beszélni elejétől végig, mindazt, amit én már föntebb megírtam. Csak hogy a Zsiga sokkal rosszabbul mondta el, mint én, ami nem is csoda, mert az öreg tüszkölt káromkodott, közben öklivel verte a bútorokat, neki-neki rohant Zsigának, hogy nyakon üti. Hát minek mentetek oda? Szamarak, úgy kell! Hát nem vettétek észre a csapdát? Ne mentegődj, ne mentegetődj! És szó se! Neked kellett volna okosabbnak lenned, mert te nem vagy gróf, mert te szamár vagy. Bármikor azt látom, hogy két pandurral várat az úton, már akkor nem kellett volna oda menni, mert már akkor gyanús az a nagy vendégszeretet. Aztán a pap odaérkezése, akivel előbb össze volt veszve, bolond is kitalálhatja, hogy miért. A leitatási szándéklatai, a János félrehívása, jaj, igazán ostoba vagy. És a csizmádat se tudtad inkább valami madzaggal kötni össze, ha már a fára másztál, hogy most megfázolost, elpatkósz még te is. De nem nagy kár érted, na eredj húszam a csizmát, indulunk. Ez horribilis dolog, országra szóló violencia. Istenem, micsoda botrány, hát milyen mocsár ez. És ezzel kezdte az öreg úr kikapcsolni a nadrágját és lehajigálni pohos hasáról egymás után a melegítő kendőket, és mindenféle zabzacskókat, míg utoljára egészen karcsú úr lett, és eljutott a piócákig, akiket kegyetlenül letépett a hasáról. Na, elég volt a szopásból, amíci, és úgy vágta ki őket a nyitott ablakon át az udvarra, mintha nem is volnának most már vér szerinti rokonai, hanem ellenséges idegen férgek. azzal újra begombolkozott, fölhúzta a zöldes krispinnyét, föltötte a kalapját, előkereste az ezüst kacsafejet ábrázoló sejtabottyát, beleszúrt a krispinnyébe, mind a két zsebébe egy-egy pisztolyt. Na, hát most már gyerünk az alispánhoz, mert periculum in mora, még most az éjjel Brachiumnak kell kimenni a röszkére. Künn az előszobában a saját csizmáit avas hájjal kenegetvén az öreginas Baksa Máté, egykori inszurgens, nagy csodálkozással nézi urának távozását, s elibál mogorván. Nomán abbú pedig semmi se lesz tekintetes úr, hogy most ének évadján elmenjen a városba flangírozni. Azt már én meg nem engedhetem. Aki beteg, feküdjön, vagy különben nyomban megjelentem a tekintetes asszonynak. Azt pedig nem fogod tenni, ilyen-olyan véncsontja, kiáltott a Fáj István, mert a vénin a szörnyű nagyot hallott ágyúszóhoz szokott füleivel. Mert ez katona dolog. Érted-e? Hadat viszünk az éjjel valaki ellen. Ez nem tulipánhagyma, érted-e? Na hát, mi ez? Mindig ismételtetni kellett vele a dolgokat bebizonyosodás okáért, hogy jól hallotta-e. Máté édesdeden mosolygott, hogy uraim már maga humorizál a tulipánhagyma miatt, kigyógyult kisbajából a nagy baj miatt, hogy ez katona dolog felelte, és hogy már nem megyek be raportra tekintetes asszonyhoz, de ha becsöngette éjközben, és kérdezne felüllem, mondd azt, hogy nyugodtan alszom az ágyban. Na hát mit csinálok én most? A tekintetes úr most nyugodtan alszik az ágyban. Na, kiváltképpen való értelmes ember vagy, Máté. De mit kapkodsz a kabátomhoz, mint Bernát a mennykűhöz? Hogy be akarod gombolni? Hozzám ne nyúj a zsíros kezeiddel, mert nyakon ütlek.